Szeretettel köszöntelek benneteket a mai délelőtti alkalmunkon, és a mai témánk címe a kommunikáció szerepe a házasságban. Talán nem elég hangsúlyozni, nem eléggé lehet hangsúlyozni, hogy milyen nagy szerepe van a kommunikációnak a házasságban. Pálhegyi Ferenc könyvét, ha valaki kézbe veszi a Keresztény Házasság című könyvet, ott így kezdődik annak a bevezetője, amit szeretnék elmondani nektek, egy megtörtént esetről szól, hogy egy férfi felhívja a barátját telefonon, hogy hát beszélgessenek telefonon, és mondja a férfi a barátjának, hogy ne haragudj, kedves Béla, nem tudok most beszélgetni veled, mert most épp a feleségemmel beszélgetünk. Erre azt mondja a barátja, hogy mi van, csak nincs valami baj. Ugye jellemző, hogy ha beszélgetnek már, akkor már biztos valami baj van. Én inkább úgy fordítanám, hogy hát akkor biztos jó a házasságotok, ha beszélgettek, mondjuk ezt lehetett volna válaszolni. Egy hasonlatot is használ a könyvében, és ez is nagyon jó, nagyon találó, hogy ha a ház alapja, maga a házasság, és a minden egyes kocka a szeretet, minden egyes tégla a szeretet, akkor a malter a beszélgetés. Tehát amiből összeáll a házasság, igazán kötőanyaga lehet a házasságnak az a beszélgetés, a kommunikáció, a jó beszélgetések. Nem ugye a csapkodó, vagdalkozó kiabálások, hanem az igazi kommunikáció, a szeretetteljes szavak. Nagyon szép, egyébként mindenkinek ajánlanám, ha Bibliából egy könyvet elolvasni, ha házasságban él, vagy ha házasságra készül, de hát itt már ugye házasságban élők vagyunk. Az Énekek éneke nem pusztán az udvarlás időszakáról szóló könyv a Bibliában, hanem a házas felek közötti kommunikációról és a házastársak egymás iránti szeretet megnyilatkozásainak egy gyönyörű szép költői leírása. És például ilyeneket mond Salamon, vagy mond egymásnak a két fél, akik igazán szeretik egymást. Azt mondja, hogy színmézet csepegnek a te ajkaid, én jegyesem. Méz és tej van a te nyelved alatt, és a te ruháidnak illatja, mint a libánusnak illatja. Milyen szép, hogy színmézet csepegnek a te ajkaid, hogy amikor beszélsz hozzám, az milyen édes nekem. Színmézet, méz és tej van a te nyelved alatt. Aztán hogy sétálnak a mezőn, vagy keresik egymást, akkor is olyan csodálatosan szólítják meg egymást, hogy íme az én szerelmesem, szavát hallom, íme jő, ugrálva a hegyeken, szökkelve a halmokon. És utána azt mondja, hogy szólt az én szerelmesem nékem, és mondta, kelj fel én mátkám, én szépem, gyere, menjünk ki, a tél elmúlt, és az eső elmúltak, elmúlt a tél. Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön. Kelj fel én, mátkám, és menjünk ki a szőlőbe. És akkor azt mondja, és én galambom a kőszálnak hasadékaiban, a makas kőszálnak rejtekében. Mutasd meg nékem a te orcádat, hadd halljam a te szódat. Hadd halljam a te szódat. Gyere, menjünk, sétáljunk. Menjünk ki a tél után a kertekbe, a ligetbe, a mezőre, és ott beszélgessünk együtt egy ilyen szép környezetben. Hadd halljam a te szódat. Mutasd meg nékem a te orcádat. De szeretnélek megismerni. Szeretném a lelkedet megérinteni, megismerni. Szeretném tudni, mi van benned, és milyen jó, hogy mi egymással tölthetjük ezt az időt. Azt mondja, mely igen jók a te szerelmeid, jobbak a bornál, és színmézet csepegnek a te ajkaid. Hát ugye sok mindent lehet tanulni ebből az Énekek énekéből, de valóban a kommunikáció nélkül, mondhatnánk, nem működik a házasság. Tehát beszélgetés, kommunikáció, az maltere, kötőanyaga a házasságnak. Építettünk már házat, láttunk házépítést. Próbáltunk téglát fölrakni malter nélkül, falat húzni malter nélkül, ugye hamar összedől az egész. Így van a házasság is, hogy ahol nem beszélgetnek a felek egymással, ha elhanyagolják a beszélgetést, ott össze fog dőlni a ház. Szeretnék a mai alkalommal arról szólni, hogy tehát így fogalmaznám meg, hogy mi a kommunikációnak a lelki előfeltétele. Vagy így is megfogalmazhatnám, hogy hogyan teremtsük meg azt a légkört, azt a közeget egymás között, ahol jó beszélgetni, ahol tudunk egymással beszélgetni, ahol jó a másikkal beszélgetni, ahol színmézet csepeg a másik ajka, és ahol, mint egy kötés mirha, olyan nékem az én szerelmesem. Hála a jó Istennek, talán a mi házasságunknak sok-sok küzdelme és gyenge pontja ellenére van egy erőssége a feleségemmel, hogy mi imádunk szeretni egymással beszélgetni. Mi szeretünk beszélgetni, mindent elmondunk egymásnak, mindent megosztunk egymással, és hát tényleg inkább sokszor így korlátoznunk kell magunkat, hogy a gyerekekkel is beszélgessünk többet, figyeljünk rájuk jobban. Ha otthon vannak, akkor ne egymás között beszéljük meg a dolgokat, hanem rájuk figyeljünk, velük beszélgessünk. Tehát itt is kell persze mértéket tartani. Szeretnék néhány pontot felidézni nektek. Egy olyan 6 pontban szeretném összefoglalni, amit én megértettem arról, így ezzel a rövid 16-7 év alatt, ahogy feleségemmel mi együtt élünk, hogy mi is eredményezhetett jó beszélgetést köztünk, meg hogy beszélgettem házastársakkal, azt is megértettem, vagy próbáltam megérteni, hogy miért nem tudnak házastársak egymással beszélgetni. Mi lehet az akadálya annak? És rendkívül egyszerű dolgokra lehet rájönni, és fedeztem fel, hogy mi akadályozhatja a beszélgetést házastársak között. Tehát 6 pontot szeretnék felidézni számotokra, hogy hogyan teremthetjük meg a kommunikáció lelki előfeltételét? Hogyan alakítsunk ki olyan légkört, olyan közeget, szeretetteljes közeget egymás között, ahol tudunk beszélgetni? Az első dolog, amit nagyon fontosnak tartok a beszélgetéshez, hogy ez természetes módon időt igényel, időt követel magunktól. Magunktól kell elvenni az időt. A munkánktól, vagy az elfoglaltságainktól kell elvenni az időt. Ezt föl kell áldozni, hát valakinek áldozat az áldozat, hogy én szánjak időt arra, hogy csendesen, minőségi módon, minőségi időben odafigyelek a másikra, amikor neki is alkalmas. Sokszor kell kivárni az időt. Sokszor nem rohanhatom le a másikat, hogy most gyere gyorsan és beszélj, nekem mondani valóm van. Mert ő elfoglalt, nincs olyan hangulatban. A jó beszélgetésnek fizikai, szellemi és lelki feltételei vannak. Ha valaki fizikailag nagyon fáradt, akkor ne terheljük azzal, hogy most mi minden áron beszélgetni akarunk. Ha szellemileg leterhelt, ha fizikai fáradtság szellemi tompasággal is jár, akkor se lehet igazán jól beszélgetni. És ha lelkileg nem alkalmas neki az idő, akkor is várjuk ki. Bibliai példák sokaságát lehetne idézni, hogy például egy problémával egy próféta, az egyik legcsodálatosabb király, Dávid királyt is, nem akkor kereste fel, hogy elmondja neki, hogy mi a probléma vele, amikor elkövette a hibát, hogy azon nyomban a fejére olvassa, hanem a paráznaság és a gyilkosság után kb. 1 év eltelt Dávid életében, miután a próféta fölkereste és tudomására hozta, hogy ez nem volt helyes. Hát ne erőltessük rá magunkat a másikra. Az idő mellett én ugyanebbe az csoportba, az első pontba helyezném azt, hogy csak ketten és senki más ne legyen ott, amikor a házastársak beszélgetnek, a nyugodt légkörhöz hozzátartozik, hogy kettesben legyünk, teljesen kettesben. Kapcsoljuk ki a tévét, a rádiót, a számítógépet, és akár menjünk el sétálni, ha olyan lakókörnyezetetek van, ahol közel van természet, vagy egy park, egy csendes park, akkor vigyétek el a társatokat, hogy ott levegőzzetek, a jó levegőn egymásra figyelve tudjatok beszélgetni. Idő és megfelelő hely, és csak kettesben. Ez az előfeltétele annak, hogy jó kommunikáció alakuljon ki, jó beszélgetés alakuljon ki. A másik dolog, amit a második pont, amit szeretnék megfogalmazni, amit Jakab apostol első fejezet 19. versében már idézett a filmünk is tegnap, ez volt az első pont, ugye a Tűzbiztos című filmben a 40 napnak az első napja. Talán emlékeztek rá, vagy lehet, hogy a második napja volt, hogy így mondja Jakab apostol első fejezet 19. verse, hogy legyetek gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. Aztán utána úgy folytatódik, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Legyetek gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. A másik dolog, amit meg kell tanulni a jó kommunikációhoz, a hallgatás. Legyetek gyorsak a hallásra. Szokták mondani, hogy miért van két fülünk és egy szánk. Ugye? Azért, mert ebből azért van több, hogy ezt használjuk többet, ezt kevesebbet. Hogy megtanuljuk azt, hogy mit mond a másik. Megértsük, mit mond a másik. Már itt a csoportban tegnap idéztem, hogy egy felmérés szerint mit gondoltok, hány percig vagyunk képesek figyelni a másikra? Figyelemmel, odaadó figyelemmel. 20 perc? Hát igen, de úgy, hogy közben nem azon gondolkodok, hogy én mit fogok neki már mondani a következő mondatában, ha levegőt vesz és gyorsan, hanem kicsit tovább vesz levegőt, gyorsan belevágok a szavába, hanem figyelmesen hallgatni egymásra, és nem úgy, hogy na most én már megvan a válaszom, és alig várom, hogy elmondjam. 20 percet mondtál. Ki tudna még mondani esetleg más időt? 5 perc? 5 perc. 2 perc? 3 perc? Ennyire kevés? Kevesebb is? Igen. 17 másodpercig vagyunk képesek figyelni. Igen. A kettes beszélgetésben. Felmérés, pszichológiai felmérés szerint 17 másodperc. Az, ami egy aktív figyelem a másikra, úgy, hogy végighallgatom, és még nem is gondolok semmit, hogy én majd mit fogok mondani erre. Ugye elég szomorú ez a helyzet. Tehát a kommunikációt nagyon sok családban látom, és a mi házasságunkban is, meg más házasságokban is, itt a beszélgetés során is tapasztaltuk, ugye, hogy olyan könnyen tudunk belevágni a másik mondani valójába, nem rossz szándékkal, tehát nem az, hogy most téged nem érdekel, mit mondasz, csak a közlendőnk olyan fontos, és annyira szeretnénk elmondani a véleményünket a dolgokról, hogy nehogy elfelejtsük, gyorsan elmondjuk még, mielőtt ő befejezte volna. És bizony ezzel blokkoljuk, tehát blokkoljuk, akadályozzuk, hátráltatjuk azt, hogy a másik végigmondja a gondolatait, és felszabadultan, örömmel tudjon beszélgetni velünk. Nagyon sok beszélgetésnél azt látom egyébként a kommunikációban, azért szoktak le a beszélgetésről, azért nem beszélgetnek egymással a házastársak, hát egyszerűen nem hallgatják meg egymást, belevágnak egymás szavába. Mindig a feleség mondja az övét, a magáét, mindig a férj mondja el a magáét, és el is mennek egymás mellett, nem egymásra válaszolva beszélgetnek, hogy meggondolja, hogy te mit mondtál, akkor én most ezt hogy is értsem, és most én nekem mit kéne erre tennem, vagy mit kéne mondanom, hanem már én már tudom előre, hogy nekem mi a véleményem erről a dologról, annélkül, hogy meghallottam volna, hogy mit mond a másik. Számtalanszor voltam tanulni, amikor vonaton egyedül utaztam, olvasgattam, ott beszélgettek emberek a vonatban, ott ugye ilyen 8-10-es kupéban, és hát régi ismerősök, ahogy találkoztak, elkezdték mondani, hogy neki ez a baja, az a baja, ilyen baja, olyan baja, mennyit voltam beteg, meg hol voltam, és akkor mondja a másik is, hogy nekem is, hát én nekem sokkal nagyon bajom volt. Neked ugyan már szívinfarktus, az semmi. Hallgass meg ezt. És akkor mondták, hogy neki sokkal komolyabb életproblémái voltak, és... Szóval az emberek nem figyelnek oda egymásra, csak nem is gondolják végig azt, amit a másik mondott neki. Egyik házaspárnál azt tapasztaltuk, akikkel beszélgettünk több alkalommal is családi házastársi problémákról, hogy ugye kérdeztük, mondtuk az egyik kedves feleségnek, hogy úgy mondja el akkor, hogy ő hogy látja a problémákat. És akkor elkezdtem mondani, másfél órán keresztül mondta, úgy kértük is a férjet, hogy ne szóljon hozzá, és akkor másfél óráig mondta a feleség, és megkérdeztük utána a férjet, hogy most erre mit tudna mondani, erre a másfél órás dologra, ezekből néhány dologra. És akkor egész másról kezdett el beszélni. Egész más dolgokról, hogy neki is milyen más problémái vannak. Mint hogyha meg se hallotta volna ott azt a másfél órában, hogy miket mondott el a felesége. Szóval nagyon, nagyon megdöbbentő volt számomra. De aztán ugye sikerült azért kihúzni belőle egy-két dolgot, hogy ezekre mit lehet mondani. A meghallgatásnak az is a szerepe, hogy ne csak a tényeket hallgassam meg, amit a tényszerűen elmond valaki, hanem a tények mögött megértsem az érzéseit. És itt nagyon sokszor találkozhatunk azzal a problémával, kedves táborozók, kedves barátaim, hogy azért nem halljuk meg a másik problémáját, mert az nekünk nem probléma. Ugye? Tehát ami neki probléma, az nekem nem probléma, azt miért, minek hallgassam meg? Már elmondtad százszor, és mit csináljak vele? Én azt gondolom, az igazi szeretet ott kezdődik, hogy gyorsak vagyunk a hallásra, hogy azonosulni próbálok azzal a problémával, amit a másik mond, és megpróbálom az érzéseit tiszteletben tartani, és lehet, hogy nincs igaza, tegyük hozzá, lehet, hogy nincs igaza, nem jól látja a dolgot, de ha ő egyszer így érzi, és ez neki fáj, akkor az a szóba kell állnom. Nem tudom, hogy értitek-e a dolgot. Lehet, hogy nincs igaz, de ha a feleségem szenved mellettem, és azt mondom, hogy nincs igazad, de ő továbbra is szenved, akkor nem az lenne a férjnek a feladata, vagy fordítva a feleségnek a feladata a férj felé, hogy hát ne szenvedjél ettől. Tehát nem azon kellene munkálkodni, hogy ezt a szenvedést, ezt a fájdalmat valahogy csillapítani nála. Még akkor is, hogyha rosszul látja a dolgokat. De ha ő így érzi, mert ő nő, én meg férfi vagyok, egészen másképp működünk. Hogy egész másképp éli meg ő a helyzeteket, mint én. Egyik alkalommal a feleségem panaszkodott nekem, hogy a kislányunk hogy lerontotta a jegyeit, a kisebbik lányunk az egyik tantárgyból, és olyan aggódva jött be, hogy hú, mit csináljunk, hát egy kislány már harmadszor hoz haza a hármast, meg nem tudom, mi lesz vele, megbukik, vagy nem szokott így tanulni, új helyre költöztünk, és mondtam neki, hogy hát imádkozzunk, de hát meg tanulgassunk vele, de én nem tartom ezt olyan nagy problémának. Majd kijavítja. És nekem nem volt probléma, ami neki probléma volt. Nekem mondjuk más problémám van, hogy miért kell annyit költeni itt, meg ott, meg amott, ugye. Ő meg azt érzi, hogy nem olyan, azt el kell költeni. Tehát nem jár egyformán a fejünk, az agyunk, és ezért a kommunikációban ne csak azt nézzük, hogy nekünk valami nem probléma, azzal nem állunk szóba, hanem hogyha neki fáj valami, azzal álljunk szóba leginkább. Aztán itt előfordulhat olyan is, amit a holtenger és a csobogó patak problémája. Ként említettem egy beszélgetésünk körünkben, hogy nagyon sokszor alkatilag vannak visszahúzódó férjek, vagy hallgatag férjek, és nagyon aranyosan beszélgető, csicsergő feleségek, ugye? És sokszor úgy gondolja a kedves feleség, hogy hát milyen jó, hogy valaki meghallgat. Végre van, aki meghallgat, és ő meg úgyis hallgatag, nem baj, ha nem beszél. legalább kibeszéletem magam. Nagyon sok ilyen házasság van egyébként, szóval nehogy azt higgyétek, hogy itt bárkit is itt kibeszélnék. Rengeteg ilyen van, és közben éppen, hogy az okozza a házassági problémát, hogy talán a férjének is lenne mondani valója, csak nem hagyja a feleség úgy igazán elmondani, vagy a férj beszédes, és a feleség nem tudja elmondani azt, amit szeretne, mert ő azt szokta meg, hogy ő mindig beszél, és a másik hallgat. Most ezen is érdemes elgondolkodni, hogy lehet, hogy ő is beszélne, ha hallgatnánk. Tehát ki lehetne csalogatni a csigaházból a csigát. Ki lehetne csalogatni a málnásból a macit, ugye, szépen beszélgetve, hogyha ha úgy beszélgetnénk. Például egyik előadáson mondja a hölgy ott Veszprémben egy előadás végén, hogy hát az én férjem meg se szólal. De én viszont beszélek rendesen, elmondom neki, hogy ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy, ezt nem szeretem benned. Mondom, tetszik csodálkozni, hogy nem szól egy szót se. Mondom, mit kellene tenni? Tessék megdicsérgetni. Tessék bátorítani, dicsérgetni, és majd megtetszik látni, hogy szóra lehet bírni. De mindig csak a feladatokat osztja ki. Ő egy ilyen katonás asszony, ő hordja a nadrágot otthon, és hát a férje meg a papucs. És hát valóban így alakult ki, hogy szóval a főnök beszél, a férj csöndben van, és mondom, tessék csöndben maradni. Van egy ilyen magyar közmondás, hogy asszony hallgassa neved, ugye? De hát ezt nem akarom mondani, bocsánat, ez nem ide való, de szóval, hogy nem szabad, hogy felülkerekedjen az asszony akár a szavakkal is, hogy és akkor ezzel egy kicsit, hogy így mondjam, a vezetést is, mintha átvenné a családban. Engedjük a férjet kibontakozni, vagy éppen amikor a feleség van elnyomja, és a férj beszél túl sokat, akkor engedjük a másikat szóhoz jutni. Ennyit szeretnék mondani a hallgatásról. Ez volt a második szempont. A harmadik szempont, hogy amikor a másik elmondja a mondandóját, elmondja a gondolatait, elmondja a véleményét, hogy van az Jakab ivers, hogy legyetek gyorsak a hallásra, és mire? Késedelmesek a szólásra. Késedelmes a szólásra. Gondolkodjunk, mielőtt beszélünk valamit. Gondolkodjunk, mielőtt válaszolnánk arra, amit mondtak nekünk. Nagyon sokszor látjuk, hogy csípőből már megvannak a válaszaink. Rögtön tudjuk, hogy mi a baj a másikkal. Rögtön tudjuk, hogy miért nem jól beszélt a másik. Rögtön tudjuk, hogy nekünk van igazunk. Védekezünk, igazoljuk magunkat. Sőt, ki is oktatjuk a másikat, hogy hát nem jól látod. És azt látom, hogy például az lenne helyes egy ilyen beszélgetés végé, hogy jó, köszönöm, hogy elmondtad, gondolkodni fogok rajta. Amit elmondtál, ezen most gondolkodni fogok. Nagy dolog ez, ha csak egy ilyet tudunk mondani? Nagy dolog, de milyen sokat számítana egy kommunikációban. És elismerem, és akkor, amikor gondolkodok rajta, tényleg neked igazad volt. De ha nem gondolkodunk rajta, akkor azonnal le tudjuk kezelni a dolgokat, és el tudjuk hárítani a véleményeket. Sőt, milyen csodás, ha gondolkodunk rajta, talán elismerjük a hibánkat, és bocsánatot is tudunk kérni azért a dologért. Tehát azt látom a beszélgetésnél, hogy nincs meg az a lelki intelligencia, vagy az érzelmi intelligencia, hogy végighallgatom a másikat, és utána elgondolkodom a mondani valóján. Még akkor is, hogyha talán nem olyan jó lelkületben mondta, vagy nem. De mondtam nektek, ugye, és mondom mindig, hogy ahhoz, hogy befogadó legyen a másik, teremtsük meg azt a légkört, azt a lelki közeget, hogy ne meneküljön el a beszélgetés elől. A tegnapi filmben, amit láttunk, tudom, többen nem láttátok, hogy amikor az asszony már nem állt szóba a férjével, akkor mit csinált a férj? Csodálatos vacsorával várta otthon. Ugye, megterített virágcsokor az asztalon, várta, hogy majd elbeszélget a feleségével. Jó, aztán persze mondta a feleség a magáét, de tehát nem jött be, hogy így mondjam, ez a megoldás sem ebben a házassági válságban, de meg kellene próbálni úgy beszélgetni, hogy ahhoz előre készülünk, és szeretetteljes légkört alakítunk ki. Nagyon sokszor azért hárítják el a beszélgetést, vannak helyzetek, ahol már nem tudnak beszélgetni egymással a felek, mert rosszul fogalmaztam meg a másikkal kapcsolatos problémáimat. Nagy probléma az, amikor követelődzés és parancsolgatás uralkodik egy beszélgetésben. Te ilyen legyél, így én ezt és ezt akarom, hogy ezt tedd. az a nagy baj a házas párokban, pároknál szerintem sokszor, hogy meg akarják változtatni egymást. Kaptuk már magunkat ezen, hogy meg akarjuk egymást változtatni? Majd volt egy ismerősöm, aki, hát nem is egy ismerősöm, egy közeli hittestvérem, aki nem régen kötött házasságot egy általa megszeretett illetővel, és hát mondom, nem igazán látom ezt felülről valónak, hogy ti összeházasodjatok. És hát mondom, szerintem sok gondotok lesz majd az életben, annyira tűz és víz vagytok, ugye? Hát mondta, hogy nem baj, majd megváltoztatom a házasságomban. Vagy amiről tegnap Mártika beszélt, hogy én így gondolkodok, ő úgy gondolkodik. Én hívő módra élném az életemet, mert szeretem az Istent. A másik még nem szereti. Na de majd, ha házassuk leszünk, akkor majd megszerettetem vele ezt. Hát ez általában nem szokott megtörténni. Ha valaki az asztalon áll, és föl akarja húzni a társát, a másik meg le akarja húzni a társát, kinek lesz könnyebb? Fölhúzni valakit az asztalra, vagy lehúzni az asztalról? Ugye, nem nehéz kitalálni. Tehát nem lehet egymást megváltoztatnunk. Az a gyerekkorban, most van a feladatunk a szülőknek, a gyerekeink felé, hogy változást munkáljunk a gyerekeinkbe. A férj ne kísérletezzen azzal, sem a feleség, hogy megváltoztassa a másikat. Azt előtte kell eldönteni, ugye a házasság előtt, hogy én vele együtt, hogyha egy semmit nem fog változni így, ahogy van, együtt tudok élni vele egész életemben. Ennek a kockázatát is föl kell tudni vállalni. Én megváltoztatgatni a másikat már nem fogom tudni. Akárhogyan is szeretném, itt vannak kivételek természetesen. A beszélgetésnél nagyon fontos, hogy tiszteletbe tartom a másik szabadságát. Nem úgy beszélek vele, mint aki a birtokomban van. És én azt mondom, hogy ilyen és ilyen legyél. Tiszteletben tartom, messze menő szabadságot adok a másiknak. Szabad akarata van. Amikor én arról beszélek vele, hogy mi lenne jó az ő életében, akkor én kérések formájában fogalmazom ezt nem meg, és nem parancsok szerint. Azt írja az Egymásra hangolva című könyvben ez a szerző Gary Chapman a 38. oldalon. Ha kéréssel fordulunk házastársunkhoz, és azt éreztetjük vele, hogy bízunk benne, ha kérésekkel fordulunk hozzá, akkor a bizalmat fogja érezni. Ha azonban parancsokat osztogatunk, nem szerető társként, hanem zsarnok módjára viselkedünk. Társunk lebecsülést fog érezni a szavainkból. A kérésben benne van a választás lehetősége. Társunk eleget tehet a kérésünknek, vagy megtagadhatja azt. Mert a szeretet mindig választás kérdése. Ezért olyan értékes. És mikor teljesíti a kérésünket, tudhatjuk, hogy szeret. Mert az érzelmek nyelvén ez azt jelenti, hogy törődik velünk, tisztel, megbecsül, és szeretne tenni valamit, amivel örömet szerezhet számunkra. A szeretetet nem lehet megkövetelni. Lehet, hogy a feleség teljesíti férje követeléseit, de ez nem a szeretet kifejeződése. Talán a félelem, a bűntudat, vagy valami más érzelem motiválja, de nem a szeretet. A kérés tehát lehetőséget teremt a szeretet kifejezésére, a követelés pedig meggátolja ezt. Tehát, kedves házastársak, a szeretetet nem lehet megkövetelni. Ha mi már úgy indítottuk a házasságot, hogy ezt akarom, tedd meg, vagy ezt várom el tőled, hogy szeresselek, akkor ott már hamar bezárulhat a másik. Ott már bezárulás van. A kérés viszont kifejezi, hogy szabad vagy, és csak szeretetből tedd meg. Ha szeretsz, megteszed. És ezzel azt választottad, hogy szeretsz engem, és ez jól fog esni nekem. Hát ismerjük ezeket a beszélgetéseket, ugye? Ezek mindig kudarcba fulladtak, amikor első pont ilyen legyél, második pont olyan legyél, harmadik pont ezt tedd meg nekem. Utána én is felsorolom, hogy ezt tedd meg, azt tedd meg, amaz tedd meg. lehet így élni? Hát ez egy olyan, mint egy kaszárnyában, akkor a tiszt elvárja a közlegénytől, hogy mit csináljon. Hát így házasságban lehet élni? Nem, a házasság a szabad emberek szabad társulása. És ha valaki nem érzi, hogy szabad, akkor az nem is fog tudni szeretni. Az csak megtesz kényszerből dolgokat, félelemből, bűntudatból, mert én bűnös vagyok, ha nem teszem meg. Dehogy vagy bűnös, szabad ember vagy, csak szeress, és hogyha szeretsz, akkor annak örülök. Ha nem szeretsz, akkor meg azt is elszenvedem. Mert hogy a házasságban ugye nem csak mindig lila ködök és csodálatos magaslatok vannak, hanem a házastársnak meg kell tanulni hordozni is a másikat. Sebezhetőek is vagyunk a házasságban, ez is benne van ebben a kapcsolatban. A szeretet mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, és soha el nem fogy. Ez a szeretetnek a jellemzője. Tehát, és mondtam, hogy itt a beszélgetés alatt, hogy a kérő és a kérdő mondatok, ahol hiányoznak, ott az érzelmek fagyhalálára lehet számítani. Laktunk egy olyan helyen, ahol nem ismerték a kérdő mondatokat, csak a kinyilatkoztató és az állító mondatokat, meg a felszólító mondatokat. Kérdő és kérő mondatokat nem is hallottam. És ez azt jelenti, hogy nem érdekel a másik. Nem érdekel, hogy mi van veled, hogy vagy. Hanem én majd elmondom, hogy vagyok. Igen, ebben a hallgatásban, ugye visszakanyarítva egy pillanatra a második pontra, hogy a hallgatásban benne van az is, hogy kérdéseket is lehet feltenni a másiknak. Nem csak úgy beszéljen, hogy ő magától, hanem engem érdekel, hogy mi van veled. Érdekel, hogy mi van benned. Érdekelnek az érzéseid. Érdekelnek a gondolataid. Érdekel, hogy mi fáj, hogy mit szeretnél, hogy én tegyek. Meg szoktuk kérdezni a társunkat, hogy mit szeretnél, hogy tegyek, érted, hogy boldog legyél. Hogyan tehetnélek boldoggá? Mondd meg, mert nem tudom. Nem tudom kitalálni. Mit szeretnél, mi a szükségleted? És azt szépen meghallgatom, leírom magamnak is. Elgondolkodok, és amikor kész leszek erre, akkor azt teszem. És a másik nem tanácsokat vár tőlem elsősorban, hanem megértést. Nem tanácsoljuk mindig a másikat, hogy mit tegyen, hogy tegyen, hanem elsősorban megértésre vágyik minden ember. És ne csak én mondjam a magamét, ahelyett, hogy meghallgattam volna. Figyeljünk az érzéseire, milyen érzelmeket él át most a társam. Mik kavarognak benne? A szavaidból úgy veszem ki, hogy csalódott vagy. Úgy látom, hogy hiányzik valami, hogy csalódtál talán bennem. Szeretném ezt meggyógyítani, ezt a csalódottságot benned. Szeretném, ha boldog lennél. És amikor elmondja az érzéseit, akkor azt tényleg tartsuk tiszteletbe, és dicsérjük meg, hogy elmondta. Köszönjük meg, hogy beavatott az érzéseibe, hogy nekünk ilyen kiváltságunk van, hogy valaki bizalmat szavazott nekünk. Nyerjük meg a bizalmát a másiknak, naponta. Tényleg a bizalmat könnyen el lehet veszíteni egy durvasággal, egy-két figyelmetlenséggel, vagy sokszoros figyelmetlenséggel. És amikor a bizalom elvész, akkor ott a kapcsolat is megszakad. Nyerjük meg a másik bizalmát. Üzenjünk neki, hogy nem tudok úgy élni, hogy nincs bizalmat hozzám. Szeretném, ha újra bizalmad lenne bennem, és mindent megteszek azért, hogy ezt a bizalmat elnyerjem. Ne arra várjunk, hogy ez a bizalom magától kialakul. Hány napot kellett küzdeni a tegnap a filmben annak az embernek? 43 nap. És 23. nap után mi volt? Beadta a vállópert, ugye a feleség. 23. nap után jött a, ha jól emlékszem, ugye, tehát a felénél úgy volt, hogy most már nincs tovább, nincs értelme küzdeni tovább ezért a házasságért. És én még 20 napig kitartott. Tehát tényleg megrendítő, hogy sokszor a bizalom visszanyerése az nem egy-két pillanat, nem egy-két szép gesztus, egy virág, egy vacsora, egy kis beszélgetés. Ha elveszítettük a bizalmat a társunk után iránt, vagy a bizalmunk megrendült a társunkban irántunk, a bizalma az ő bizalma irántunk, de a mi bizalmunk is megrendült iránta. Ezt próbáljuk megbeszélni, hogy miért. És ha nem tudjuk megbeszélni, akkor metakommunikációval, vagyis ajándékkal, imádsággal, kedves közeledéssel küzdjünk, ugye? Tehát nagyon nagy tanulság volt ez a film tegnap, hogy nem lehet föladni, soha nem lehet föladni a társunk iránti szeretetnek a helyreállítását, addig, amíg élünk, vagy amíg nem vált el a másik, véglegesen nem szakított, és nem ment el egy harmadikkal. Akkor már lehet válni, igen, amikor már döntött valaki egy harmadik mellett, és kifejezte, hogy lezárta velünk teljesen a kapcsolatot, akkor lehet, hogy megszűnt már a küzdelem, de addig még nincs semmi veszve. És akkor szeretnék rátérni arra az 5. pontra, ugye az első volt az idő, a második volt a hallgatás, a harmadik volt a gondolkodás, hogy gondolkozom az elhangzottakon, a negyedik volt a szabadság tiszteletben tartása, nem parancsolgatok, hanem kérek, és az 5., hogy dicséretek és elismerések formájában építem a másikban az önértékelését, az önbecsülését, az önbizalmát. Nagyon sok házasságban olyan önbizalomválságban vannak a felek, olyan értékvesztett, olyan személyiségükben összezuhant, összeomlott, tönkretett emberek élnek, hogy a házasságuk csak arra jó, hogy azért volt jó, hogy összetörjék egymásban az önbecsülést, vagy a személyiségüket. És ez borzasztó dolog. Ugye a házasság arra való, hogy a másik kivirágozzon, hogy a házasság arra való, hogy a másik az önbecsülésében, a tartásában, az önértékelésében növekedjen, kiteljesedjen. Nem arra való, hogy hát én ilyen rossz vagyok, én olyan rossz vagyok, én ezt se tudom, azt se tudom. Milyen szörnyű, amikor ezt hallja egy ember a házasságban, hogy itt is baj van veled. Azt írja az ember, hogy baj van velem, nem vagyok jó. És amikor ezt érzi, akkor munkahelyén is ezt fogja érezni. A családban nem vagyok jó. Ez a tűzoltó is életeket mentett, mindenki dicsérte, ő volt a hős, otthon meg a senki, ugye? Még beszélgetni se lehet vele. És milyen mondjam, ellentmondás, kettőség, egy tudathasadásos állapot. Munkahelyemen szeretnek, a családban gyűlölnek. Vannak helyek, ahol megbecsülnek, de hazamegyek, csak a nyakamba kapom a rossz dolgokat, az ítéletet, a kritikát. És azért aztán nem véletlenül járnak kocsmába a férfiak, meg bowlingozni, meg nem tudom, hova, bocsánat, vagy a feleségek menekülnek valami más feladatba, vagy merülnek el más dolgokba, vagy hullanak egy harmadik karjába. Mert ha otthon nem vagyok senki, akkor minek menjek haza, miért éljek a másikkal, akkor keresek más elfoglaltságot, a munkába menekülök, ha világi valaki a szórakozásba, vagy ha felfigyel rám valaki, egy harmadik esetleg elkezdi dicsérni a ruhámat, a hajamat, a beszédemet, észreveszi, hogy vannak bennem értékek, akkor lehet, hogy ahhoz kezdek el vonzódni, ahhoz a harmadikhoz, mert mindenki szeretetre vágyik, és ha ezt éppen nem a társamtól kapom meg, akkor elfogadom a harmadiktól. Ezért mondja Salamon egyébként a példabeszédek könyvében, hogy színmézet csepeg az idegen asszony ajka. Színmézet csepeg az énekek énekében is a házaspárok ajka, de ha már nem csepeg színmézet, ugye az énekek énekében, akkor lehet, hogy majd színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és azt mondja, hogy na, akkor aztán onnantól kezdve vigyázni kell magadra, mert ha szeretnek téged, és nem a házastársad, az a legnagyobb kísértés az életben. Ha nem kap elismerést otthon a társ, ha nem kap dicséretet soha, akkor nem szeret beszélgetni. Elfogyott a bizalma. Tehát tanuljuk meg a szeretet nyelvnek azt a formáját, amit így hívnak, hogy elismerő szavak. Elismerő szavak. Bátorításra, empátiára van szükség, arra a képességre, hogy társunk szemszögéből lássuk a világot. Meg kell értenünk, hogy ő mit tart fontosnak. Erősítsük abban, hogy milyen értékek vannak benne. Nem igaz, nincs olyan ember, akiben nincsenek értékek. Egy nagyon híres íróval beszélgettem most a napokban, akkor azt nyilatkozta, hogy hát én 65-60 éves vagyok, Nobel-díjas minden világon, de minden emberrel szeretek beszélgetni, mert azt látom, hogy mindenkitől tanulhatok valamit. Mindenkitől lehet tanulni valamit. Akit ott élünk, aki mellett vagyunk, attól is sokat lehet tanulni a házastársunktól. És tanuljunk tőle. Ha nem akarunk egymástól tanulni, akkor tényleg nagy baj van. És vegyük észre a másik erényeit, a másik értékeit, és ezt ismerjük el szavakkal. Ne úgy, hogy hát én tudom, hogy a férjem egy dolgos, rendes ember, de soha nem mondtam neki. Csak esetleg elmondtam a szomszédnak, hogy túl sokat dolgozik. Meg hogy az én férjem egy olyan csodálatos szerelő, mindent meg tud szerelni, de neki még soha nem mondtam. Csak úgy elfogadom. Igen, ismerjük el még csak ilyen egyszerű dolgokat is. Legegyszerűbb dolgokat is ismerjük el, hogy kivitte a szemetet. Köszönjük meg neki. Nem kötelesség semmi. Minden szabadságunkban van. Ha feleség valamit szépet elkészített, azt is meg lehet dicsérni. Szép ez a virágcsokor az asztalon. Szép, finom volt a vacsora, finom volt az ebéd. Szép a ruhád, jó a hajad. Apró dolgok, szóval, és apró figyelmességek, apró figyelemmel kísérni a másikat, észrevenni a másikat, az rengeteget jelenthet a másiknak, hogyha ezeket kifejezzük. Tényleg, ha kifejezzük, mert tudjuk egyébként, meg már megszoktuk, csak elfelejtjük értékelni. Kedves szavakkal. A szeretet mindig kedves. És tényleg, ha valamit például szeretnénk kérni a másiktól, azt is kedves szavakkal is lehet kérni. Még abban úgy is, hogy megdicsértük. Például egy ilyen példa, hogy nem azt mondjuk, mint ahogy tegnap én a feleségemnek itt a csoportban mondtam, hogy soha nem süt süteményt. hanem valahogy így kellene mondani, hogy milyen csodálatos süteményt sütöttél egyszer 5 évvel ezelőtt. Nem? Nem próbálnád meg még egyszer? Szóval, jó, hát azért nem 5 éve volt. Csak úgy mondom, hogy elnézést, tényleg nem 5 éve volt, hanem 5 hónap. 5 hónap. Igen, ebből már nem tudok jól kijönni, azt tudom. Ebből nem lehet... Tehát lehet még a szídást is dicséretre fordítani. Próbáltuk már ilyenen? Próbáltuk már ezt kipróbálni, hogy most úgy van, jól megszidom a másik, és közben dicséret jön ki belőle. Ezt egyébként gyereknevelésben is ki lehet próbálni, és lehet, hogy hatékonyabb lesz a nevelés. Érzéseink megosztása által sokkal meghittebbé tehetjük a kapcsolatot. Meghitté, meleggé tehetjük a kapcsolatot. És utoljára Hát tulajdonképpen el is mondtam, de talán még egy apró dolog, hogy a jó beszélgetés azt is jelenti, hogy megszabadulunk attól, hogy én alkatilag milyen vagyok. Egy házasságban nem szabad elfogadni, hogy én egy zárkózott alkat vagyok. Ne törődjünk abba bele, hogy hát én házas, én nem beszélek, én magamba gubózok, én magamba folytom. Házas embernek tilos a zárkózottság alkatában maradni. Vagy ha feleség, vagy a férj nem engedheti meg a házastárs, hogy én a magam alkatát ápolgatom is. Hát én ilyen vagyok, hát fogadj el ilyennek. Nem lehet megengedni. Aki összeházasodik egy emberrel, aki összeköti az életét, olyannak kell lenni, hogy a másik jól érezze magát mellettem. Ezen nincs több mit beszélni. Erről nincs mit beszélni. Akkor ne házasodjon össze. Ha ő jó, el van magában, jól elkummog, csinálja dolgait, az ne házasodjon össze. A zárkózott nő se házasodjon össze. Bocsánat, nem értettem a kérdést. Ja, mind a kettő az? Akkor mind a kettő küzdjön ez ellen. Mind a kettő küzdjön ez ellen. Mind a kettő küzdjön ez ellen, nekem ez a véleményem, mert ha nem kommunikálnak, összedől a ház. Tehát a példa. Akkor jó. Az is kommunikáció. Na jó, csak hogy mondom el neki, hogy szeretem? Persze el lehet azt mondani másképp is. Majd a csoportos beszélgetésben megbeszéljük ezeket, de én nem tudom, hát kommunikáció nélkül nincs élet, szerintem. És nem, tehát a szavakat azért adott a Jóisten beszédet, azért adta a szánkat, szájat, hogy kinyissuk. És nem csak arról beszélünk, ez a hatodik pont, nem csak arról beszélgetni a kommunikáció, igen, egy történet jut eszembe, hogy egyik feleség panaszkodik a másik feleségnek, hogy hát az én férjem azt mondja, ez soha nem mondja nekem, hogy szeret. Soha. 15 éve házasságban élünk, és még egyszer sem mondta, hogy szeret. Aztán a feleség hazamegy a férjéhez, és akinek mondták ezt, azt mondja, te a kollégád, a férj, az a kolléga, aki a férje az én barátnőmnek, nem mondta még soha azt, hogy szereti a feleségét. Hát bemegy másnap a férfi a munkahelyére, találkozik a kollégával, te azt hallom, hogy te nem mondtad még a feleségednek, hogy szeretett 15 éve? Hát figyelj, öregem, én az esküvőnkor megígértem neki, hogy szeretem, kimondtam, hogy szeretem, és nem vontam vissza. Azóta nem mondtam, hogy nem szeretem. Egyszer mondtam, hogy szeretlek, nem vontam vissza. De hát a hölgyeknek többre van szükség, ugye? Még a hatodik pontban azt szerettem volna megfogalmazni, nem csak a zárkózottságot, ez önmagában az, hogy valaki nem beszél, önmagában probléma, de az is probléma, ha fölösleges dolgokról beszélgetünk csak. Ugye? Szóval a jó kommunikációnak mi az alapja? Van négy fokozata a kommunikációnak. Van a diplomáciai beszéd, van a tényszerű, diplomáciai beszéd, amikor protokoll van, és akkor ottan, mint a politikusok ugye beszélnek, aztán se eleje, se vége. Az a diplomata, ez a politikai beszéd, a másik az az udvariaskodó, ez a politikusi, amikor úgy mondanak sok mindent, meg a templomokban megy a nagy szöveg, de semmi, se füle, se farka. És akkor van a harmadik, amikor a tényszerű beszéd, tényeket mondunk csak el, hogy vedd meg a tejet, vedd meg a kenyeret, menj el a boltba, hozd el a gyerekeket, erről beszélünk. Akkor van a negyedik, amikor az érzelmeinket is kifejezzük. És ezt is meg kell tanulni a házasságban. Ez egy feleségem ezt értékeli szerintem talán legjobban bennem. Mondta, hogy ez a kapcsolatunknak ez a leginkább a kötő anyaga, hogy mindent megosztok a társammal, minden érzésemet. az érzéseimet kiadom. Megengedem, megismertetem magamat a társammal, igazán kitárulkozok. Beavatom a legapróbb részletekbe is, ami bennem zajlik. Ezt is meg kell tanulni, hogy az érzelmeinket fejezzük ki. Avassuk be a másikat abba, hogy mik a vívódásaim. Igen, még mondjuk el, az is szokott tetszeni a társaknak, hogyha elmondjuk a hibáinkat. Nyugodtan mondjuk el, hogy én ebben tényleg hibásnak tartom magam, és egy konfliktus megbeszélésnél is jó ezzel kezdeni a beszélgetést, hogy én miben vagyok hibás, és én hol követek el hibákat, vagy mik az én jellem fogyatékosságaim, és ezt én elismerem, és küzdök ellene. Nem éreztetem vele azt, hogy különnek tartom magamat nála. Tehát a jó kommunikációnak én azt gondolom, az a lényege, hogy én úgy emberként, úgy igazán őszintén, hát kivel mással, hanem a házastársammal, őszintén tudok megnyilatkozni előtte az érzéseimet, hogy bosszus voltam, kedvetlen voltam, de most örülök, most jobb lett, hogy mi történt velem, hogy milyen fájdalmaim vannak, és beavatni a másikat ebbe, lelkitársá válni, lelkileg összekapcsolódni, csak így lehet. És akkor ezt beszéljük meg, hogy lehetnék egy kicsit másabb, segítsél. Ha hívők, akkor imádkozzunk együtt. Akkor menjünk az Isten elé, és próbáljuk meg együtt ezt a kérdést az Isten elé vinni. Tehát a legapróbb részleteket is elmondhatjuk a társunknak, ami bennünk zajlik. Bizalmat fog érezni, bizalmat építhet ez a másik iránt. Persze nem a rossz és a gonosz dolgokat, amiket ellene érzünk most, bocsánat, vagy helytelen dolgokat ilyen, hanem a küzdelmeinket és az érzéseinket megosztani. És tényleg beszéljünk őszintén. Beszéljünk, nyugodtan beszélgessünk őszintén. Ha nem tudunk őszinteségre eljutni a beszélgetésben, az tényleg akadálya lesz a további beszélgetéseknek. És erre is törekedjünk. Küzdjünk az árkózottság ellen, meg a hivataloskodó beszéd ellen. Küzdjünk az időért, hogy időt tudjunk szakítani. Küzdjünk azért, hogy dicséretet, elismerést tudjunk mondani a másiknak. Küzdjünk azért, hogy ne tekintsük birtokunknak, tulajdonosnak a társunkat. Küzdjünk azért, hogy gondolkodjunk a beszélgetés közben, és hogy hallgatni tudjunk. És utoljára, ha mégsem sikerül a beszélgetés, azt tanácsolom, hogy tanuljunk meg kommunikálni Istentől. Az Istennel való kommunikálás, ahogy az Isten szól hozzánk, és ahogy mi az Istenhez szólunk, ezen keresztül is megtanulhatjuk, hogy hogyan beszélgessünk a társunkkal. És ha nem tudunk beszélgetni a társunkkal, akkor beszélgessünk az Istennek a társunkról. Tehát ez is a kommunikációnak egy közvetett formája, hogy akkor az Istennek mondjuk el, hogy hogyan, hogy mi nem tudunk most jelenleg beszélgetni vele, de segítsen bennünket, hogy ez megváltozzon, és hogy kialakuljon köztünk az igazi kommunikáció. Kívánom, hogy mindezeket átgondolva öröm legyen a másikkal való beszélgetés, öröm és felszabadultság legyen egymás társaságában kicserélni egymás között a gondolatainkat, és igazi, igazi boldog házasságot építhessen ez a kommunikáció. Amen.